folytatjuk tovább tematikus napunkat itt a kihelyezett stúdióban, a Boldogasszony iskolanővérek rendházában. Sós Rita a vendégem, Rita közgazdász. Hogyan alakul ki valakiben a hivatás tudat, konkrétan benned, ebben a patrona mutatott valamilyen irányvonalat számodra?
Ahogy visszatekintek az elmúlt 42 évemre, azt látom, hogy a patrona egy nagyon fontos állomás volt a hivatástudat kialakulásában. Én azt gondolom, hogy egy ponton Isten mindenkinek fölteszi ezt a kérdést, hogy te kinek tartasz engem, illetve akár felszólításként is megfogalmazhatja ezt, hogy jöjj, kövess engem. Amit látok magam körül, hogy már a mi generációnk mentalitása sem a mi elköteleződésről szól, a fiatalabbakra ez halmozottan érvényes. A legmélyebb emberi döntéseket is sokszor a pénz mozgatja, bárhova nézek. A mai napig el szoktam mondani azt az imát, amit tanítás előtt mondtunk mindig a patronába. Sokszor ülünk a kocsiba a 10 éves gyermekemmel, és együtt mondjuk ezt az imát, amiben hívjuk a Szentlélek segítségét, hogy a ránk bízott feladatot el tudjuk végezni. Ha végignézek a volt osztálytársaimon, akkor azt látom, hogy mindenki életén a hivatástudat, az elköteleződés, a felelősségvállalás köszön vissza. Van, aki a politikában dolgozik, és ott elkötelezett, legalább 5-6 ember van, akiből nagyon jó orvos lett, fantasztikus pedagógusok, családanyák vannak közöttünk. Vajon van olyan is, aki maga mögött hagyta a nagyváros embertelenségét, és fővárosiként vidékre költözött. Én személy szerint, ahogy Ilona is mondta, közgazdász lettem, és a céges világban felsővezetőként próbálom az evangélium szellemiségét bevinni a kapcsolatokba, a tárgyalási helyzetekbe, a döntésekbe, fájdalmakra reagálni ott, ahol erre szükség van.
Osztálytársaid is megélték akkor a hivatástudatot, ahogy elmesélted, de picit még bontsuk ki ezt a kérdést, és haladjunk az anyasság, vagy épp a nőiesség kérdése felé, vagy a gyereknevelés, mert ugye ebből már ez is következik. Azt vajon hogyan látod a patronás szemeddel?
Tehát, ahogy így visszatekintek, természetesen egy csomó minden utólag áll össze az embernek a fejében, és az egész patronás évek arról szóltak, hogy az anyaságra, a nőiességre készítsenek föl bennünket. Persze abban az időben még fel se fogtuk ezt, hogy ez pontos mit jelent, mi mindennel jár együtt. A patronnak keresztény női modellt adta át nekünk a maga sajátos eszköztárával. Ez a Máriás modell az, ami számomra nagyon nagy segítségemre van, akár a gyereknevelésről van szó, akár az öltözködésről, akár az emberi kapcsolatokról.
Mit jelent ez? Mi van ebben benne? Mi az, hogy Máriás modell?
Számomra ez azt jelenti, hogy egy másik Máriává válni itt a Földön, de hogy ez konkrétan mit jelent, nyilvánvaló, hogy mindenkinek mást és más mondhat ez. Inkább egy kis történetet mesélnék el ezzel kapcsolatban. Történt egyszer, hogy a gyermekem rossz fát tett a tűzre, úgy próbálta kezelni a helyzetet, hogy iszonyatos hisztit vágott le. Nagyon-nagyon dühös lettem, mondanom se kell, és már-már ott tartottam, hogy egy hatalmas pofont keverek le neki. Annyi lelki erőm maradt, hogy egy röpimát küldtem az ég felé, hogy Mária, segíts, hogy úgy tudjak a gyermekemre nézni, ahogy te. Ahogy így ezt kimondtam, hirtelen helyreállt bennem a rend, éreztem, hogy a melegség elönt, és Mária szemével nézek a lányomra. A lányom, aki egyébként nagyon kitartóan tud hisztizni, egy-két perc után abba hagyta és odabújt hozzá, majd ezt mondta, anya, nagyon-nagyon szeretlek. Tehát én azt látom, hogy így Máriával kapcsolatban ez számomra a legerősebb élmény, hogy olyan édesanya, aki a jelenlétével képes a bűnt, a szenvedést, a fájdalmakat elpárologtatni.
Akkor a szűzanya erejét megtapasztaltad. A Mária Rádióban is megtapasztaljuk nagyon sokszor az ő közbenjárását, segítségét. Most pedig egy nagyon szép zene következik.
Boldogságot ír.
Ritával itt a kihelyezett stúdióban a hivatásról, a szűzanyáról beszélgetünk, akkor szerettük volna a szűzanyát zenében is átadni a Mária Rádió hallgatóinak. Hivatás, nagy dolog minden ember életében, ahogy hallottam tőled, Rita, egy életre szól. A te hivatásodnak milyen állomásai vannak? Mit tudnál erről mondani a Mária Rádió hallgatóinak?
Ilona, ezt nagyon jól mondod, hogy igazából a hivatásnak állomásai vannak, nem egyik pillanatról a másikra történik a meghívás, habár nem vonom kétségbe, hogy ilyen esetek is lehetségesek, de amit én megtapasztaltam az elmúlt éveim során, hogy Isten fokozatosan készíti föl az embert arra, hogy igen tudjon neki mondani. Csendesebb pillanatokban átgondoltam, hogy nekem milyen szakaszok voltak az életemben, mire ki tudtam mondani az igenemet. Voltak ezeknek a szakaszoknak ilyen ösztönös része, most ösztönös alatt azt értem, amikor inkább Mária vezetett és ő választott, és akkor eljött egyszer csak az a pillanat, amikor nekem is oda kellett tennem a személyes igenemet, a szabadságomat. Például emlékszem arra, és talán ma már abszurdnak tűnik az, hogy 8 évesen egy csapat nyugdíjassal mentem zarándoklatra, Szentkút volt a cél. Minden más gyerek hétvégén pihent és játszott. Igazából persze akkor abban az időben ennek nem tulajdonítottam nagy jelentőséget.
De amikor itt az állomásokról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ez volt az első lépés azon az úton, amikor tényleg sikerült Máriának kimondani ezt az igent. 12 évesen készültem a bérmálkozásra. Példakép szentet kellett választani. Én ösztönösen Máriát választottam. Ahogy próbálom visszaidézni az eseményeket, nem emlékszem rá, hogy esetleg más szent is lett volna a tarsolyomban. Annyira természetes volt, hogy én a szűzanyát választom. 13 évesen Lourdesba mentünk anyával, egy zarándoklatra, és ott azt kértem Máriától, hogy kerüljek be a patronába. Akkor ez már családi téma volt, hogy akkor majd felvételizek a gimnáziumba. Végül is a felvétel sikerült, amit a mai napig talán nem is értek, mert akkor annyira úgy éreztem, hogy pocsék volt tényleg a felvételi, de én azt gondolom, hogy ez Mária titka, hogy mind kerültem be, de a lényeg az, hogy Mária hívott erre a kalandra, és ez az ő akarata volt. 14 és 18 éves kor között itt voltam a gimnáziumban, ami így visszatekintve szintén egy meghatározó szakasz volt az életemben, hiszen a keresztény női ideál alapjait itt kaptam meg. Hogyha tényleg női ideálról beszélünk, akkor itt az anyaság és a nőiesség kérdése nagyon-nagyon fontos aspektus. Én azt gondolom, hogy a mai világból nagyon hiányzik a nőiességre való nevelés. Az a fajta válasz, amit a világ kínál manapság a lányoknak, én azt gondolom, hogy a boldogtalanságba vezet nagyon sok fiatalt. Ellenben az az út, amit Mária kínál a nőknek, én megtapasztaltam, hogy ez tényleg a boldogságra vezet. Hogyha tovább lépek a következő szakaszra, 19 éves voltam, amikor elhívtak a táborba. Ez később kiderült, hogy Mária Műve a Focolare mozgalom egyik tábora volt. Azóta is ennek a közösségnek aktív tagja vagyok. És ez a közeg készített fel arra, hogy Istennek tudatosan igen tudjak mondani a meghívásra. Tehát ahogy az elején is mondtam, hogy ennek a hivatástudatnak a kialakulásának ugye voltak azok a szakaszai, amikor inkább Mária volt az, aki döntött mellettem, és ez volt az a pont, amikor én döntöttem Mária mellett, és őt akartam követni. Egyébként 26 éves voltam ekkor, amikor ezt az igen ki tudtam mondani. Egy nagyon fontos lelkiélményt osztanék meg itt a hallgatókkal, ha bár gondolkodtam otthon, hogy vajon helyén való-e, hogy az ember a legmélyebb lelki rezdülését osztja meg. De azt gondolom, hogy mivel annyira esendők vagyunk, tehát az, amikor lelkiélményeket mesélünk el egymásnak, akkor ezt tényleg csak azért tesszük, hogy egymás segítségére legyünk. Az elmúlt 8-10 évben egy nagyon, számomra egy drámai lelki szárazságon mentem keresztül, és sokszor azt éreztem, mintha Jóisten megfeledkezne rólam, akár le is eshetnék a földgolyóról, akkor sem keresne senki. Persze a valóságban ez nem így van, de maga az érzés az nagyon is valóságos volt számomra, és egy nagyon intenzív lelki megtapasztalása volt annak, hogy Jézus mit élhetett a kereszten, amikor így kiáltott, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem. Nagyon érdekes, hogy egyrészt zajlott ez a lelki szárazság, most már azért kezdek ebből kijönni. Az ember ott van a puszta közepén, másrészt Máriával folyamatos volt ez a kapcsolat, és édesanyaként folyamatosan velem volt, mint egy vigasztaló. Újra és újra tényleg beleremegek ebbe a hatalmas titokba, nem is lehet erről igazán beszélni, hiszen annyira mély.
És a boldogasszonyiskola nővérek ebben a mélységben milyen mélyen benne vannak, úgy gondolom.
Igen, tehát később gondolkoztam el azon, hogy ugye patrona Hungáriai Magyarok nagyasszonya. Voltak olyan pillanatok például az életemben, amikor, tehát én nagyon krízissel teli időszak volt számomra, amikor tényleg az ember úgy érzi, hogy emberileg nincsenek eszközök, amivel meg tudná oldani ezeket a helyzeteket. És például akkor felajánlottam a családunkat a szűzanyának, Magyarok nagyasszonyának konkrétan, Magyarok nagyasszonya napján, és ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt, és azóta is azt látom, hogy egyszerűen jövök ki ezekből a problémákból, és fokozatosan oldódnak meg körülöttem a nagy drámák.
Hálát adunk a szűzanyának ezért, vezessen téged életednek minden percében továbbra is így. Nagyon köszönjük ezt a mélységes, gyönyörű beszámolót, tapasztalatot, tanúságtételt, amit most elmondtál.
Örök álmaim égnek. Néma sikolyok őrzik játszó tereink csendjét. Hazug szerelmet ágyán magány ejti könnyét. Ne félj, csak itt vannak örök vágyai, ahol a szíved ott vár kincset is. És nézd, hol élsz, sok a fájó szenvedés, tudod, a szeretet nélkül mindent oly sötét. És ma mindenkinek kell egy tiszta szó, kell egy új világ, hogy testet ölt a jó. Összetartozunk.